Máté evangéliuma 14. és 15. fejezet. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak. Ez keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe vetette testvérének Fülöpnek a felesége Heródiás kedvéért. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás lánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Az pedig anyja unszolásának engedve így szólt. Ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit és lefejeztette Jánost a börtönben. Elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek és hírül adták ezt Jézusnak. Heródes Antipas, nagy Heródes király fia, lefejeztette keresztelő Jánost. A negyedes fejedelem tisztség annyit jelent, hogy valaki egy negyednyi terület felett uralkodik. Nagy Heródesnek sok fia volt, de közülük igazából háromra bízta annak a területnek az irányítását, amely korábban az ő fennhatósága alá tartozott. Heródes Antipas, aki lefejeztette keresztelő Jánost, egy nagateai király leányát vette el feleségül. Az egyik alkalommal, amikor Heródes Antipas Rómában járt, hogy meglátogassa testvérét Fülöpöt, beleszeretett Fülöp feleségébe Heródiásba, és végül rávette az asszonyt, hogy hagyja el Fülöpöt, és menjen hozzá feleségül. Természetesen ehhez arra volt szükség, hogy Heródes Antipas elváljon akkori feleségétől. Ő ezt meg is tette, elvált feleségétől, és feleségül vette Heródiást. Keresztelő János azonban minden köntőrfalazás nélkül megmondta nekik az igazat, hogy egyáltalán nem helyén való, hogy csak úgy elvált a feleségétől, és saját testvérének a feleségét vette el. Keresztelő János tehát bátran szólta az igazságot Heródes előtt, ezzel azonban természetesen magára haragította őt, aki börtönbe is vetette, és szerette volna megöletni, de félt az emberektől, mert a sokaság prófétának tartotta Keresztelő Jánost. Josephus Flavius könyvéből, a zsidók történetéből azt is megtudhatjuk, hogy Heródes holtan szerette volna látni keresztelő Jánost, mégpedig azért, mert keresztelő János túl népszerű volt, és Heródes úgy vélte, hogy ez veszélyes az ő hatalmi pozíciójára. Heródes Antipas bukását végül saját felesége Heródiás jelentette, aki egy kegyetlen és rendkívül ravasz asszony volt. Mondanom sem kell, hogy keresztelő János Heródiás haragját is magára vonta azzal, hogy ő nyíltan ellenezte ezt a házasságot, és ezért Heródiást is bosszúvágy fűtötte keresztelő Jánossal szemben. Heródiás megengedte, hogy lánya Szalomé táncoljon Heródes születésnapján a társaság előtt. Szalomé tánca valószínűleg nagyon érzéki tánc lehetett, hiszen a lány megtetszett Heródesnek. Szomorú látni azt, hogy Heródiás megengedi a lányának, hogy Heródes előtt táncoljon, pedig a lány valószínűleg csak 15-16 éves lehetett. Úgy tűnik, hogy Heródiásnak nem volt erkölcsi tartása. Szalomé tehát ott táncolt Heródes előtt, és Heródesnek ez nagyon megtetszett. A tánc befejezésével bizonyosan mindenki Szalomét ünnepelte, mindenki neki tapsolt, és a pillanat hevében Heródes megígérte neki, hogy bármit kér tőle, azt teljesíti. Heródiás persze kapva kapott az alkalmon, és valószínűleg már előre szólt a lányának, hogy mit kérjen Heródestől, így Szalomé keresztelő János fejét kérte egy tálon. Amikor ezt meghallotta Heródes, megpróbált kibújni a kérés teljesítése alól, de aztán mégiscsak állta a szavát. Később Caligula, az új római császár, Heródes másik fiát, Heródes Agrippát bízta meg bizonyos területek vezetésével, sőt a királyi címmel is megajándékozta őt. Ezért láthatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Pál Agrippa király előtt beszél. Természetesen, amikor Heródiás meghallotta, hogy Herodes Agrippa Kaligula császártól a királyi címet kapta ajándékba, elküldte a férjét, Herodes Antipászt Rómába, azzal, hogy ő is kérjen királyi címet a császártól. Heródiás ugyanis mindennél jobban vágyott arra, hogy királynő lehessen. Még mielőtt azonban Herodes Antipász Rómába ért volna, szándéka Agrippa király tudomására jutott. Ő követeket küldött Kaligula császárhoz, és figyelmeztette, hogy Herodes Antipász nem megbízható, csak a hatalomra pályázik, és könnyen elképzelhető, hogy fellázad majd a császár ellen. A császár hitt Agrippának. Ráadásul, amikor Herodes Antipász megérkezett hozzá, nem csak hogy a királyi címet kérte Kaligulától, hanem Heródiás buzdítására megpróbálta lefizetni a császárt. Az eredmény az lett, hogy nem kapott királyi címet, sőt Kaligula császár száműzte őt Galliába. Ezzel tehát vége szakadt Herodes Antipász uralkodásának. Igaz, hogy Kaligula csak Heródest űzte el, és megengedte Heródiásnak, hogy ott maradjon, de Heródiás mégis inkább a férjével tartott, amit ez esetben a javára írhatunk. Herodes Antipász tehát elfogadta keresztelő Jánost, börtönbe vetette, majd pedig lefejeztette. Nagyon érdekes, hogy a 14. fejezet elején azt írja az ige, hogy amikor Heródes meghallotta Jézus hírét, azt, hogy mi mindent tesz Jézus, valószínűleg felébredt lelkiismerete amiatt, hogy megölette keresztelő Jánost. Amikor tehát hallott Jézusról, valószínűleg azt gondolta, hogy ez keresztelő János, aki feltámadt a halálból, és ezért tudja ezeket a bámulatos dolgokat véghez vinni. Úgy tűnik tehát, hogy Heródes valóban hitt abban, hogy keresztelő János egy igazi próféta volt. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajóján egy lakatlan helyre egyedül. Valószínűleg átment a Galileai tenger másik partjára. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította betegeiket. A Galileai tenger mindössze 12 kilométer széles. Ha valaki például Kapernaumból szeretett volna eljutni Betsajdába, a sem hajóval, sem gyalog nem volt hatalmas távolság. Sőt, a parton állva szabad szemmel is látni lehetett, ahogy a hajó átért a túlsó partra. Ezért valószínűleg az történt, hogy Jézus hajóra szállt és Kapernaum felé igyekezett a tavon. Az emberek láthatták, hogy merre tart, és a szárazföldön követték őt, úgyhogy amikor Jézus átért a túlsó partra, már ők is ott voltak. Azért ez nem lehetett egy könnyű nap még Jézus számára sem. Bizonyára megrázta őt keresztelő János szörnyű halálának a híre, és azt látjuk, hogy amikor Jézus ezt meghallotta, akkor eltávozott egy lakatlan helyre egyedül. Úgy tűnik, egy kicsit egyedül akart lenni, talán hogy feldolgozza a hallottakat, hogy imádkozzon. Amikor azonban a túlsó parton kiszállt a hajóból, ott találta a sokasságot, akik mind rávártak. Jézus az emberek láttán bizony mondhatta volna, hogy menjetek el, hagyjatok magamra, mert azért jöttem ide, hogy egyedül legyek és egy kicsit pihenjek. És bizony ismerek olyan embereket, akiknek hatalmas szolgálatuk van, és pontosan ezt teszik. Jézus azonban nem így reagált. Azt írja az ige, hogy amikor meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Az Úr adjon nekünk is ilyen szívet az emberek felé, hogy amikor jönnek utánunk, ne arra gondoljunk, hogy most miért vannak ezek itt? Nem tudják, hogy egyedül akarok lenni? Hanem ehelyett hadd essen meg rajtuk a szívünk. Hiszen Jézus esetében is mindig ezt látjuk, hogy az ő szíve is mindig megindult, amikor látta az emberek szükségleteit. Az Úr adjon nekünk is egy ilyen szívet. Jézus, amikor egy szükségben levő embert látott, mindig megesett rajta a szíve. És itt is azt olvashatjuk, hogy megszánta a sokaságot, és meggyógyította a betegeiket. Pedig tudnunk kell, hogy sokan az emberek közül nem igazán őt keresték. Nem azért mentek oda, hogy befogadják Jézust, hanem azért, mert segítségre volt szükségük, és csak azt akarták, hogy Jézus meggyógyítsa őket. Nagyon sokan nem akarták elkötelezni magukat mellette, csak az előnyöket akarták élvezni. És ezt Jézus is tudta, de nem ostorozta ezért a tömeget, nem vetette ezt a szemükre, hanem egyszerűen szolgált feléjük, és meggyógyította őket. És csodálatos dolog ezt látni. Amikor esteledett, odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik. Nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők pedig így válaszoltak. Nincs itt egyebünk, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig azt mondta. Hozzátok ide nekem azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, aztán vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Aki pedig evett, mint egy 5000 férfi volt, az asszonyokat és a gyermekeket nem is számítva. Itt tehát az 5000 ember csodálatos megvendégelésének történetét olvashatjuk. Jézus megsokasította a kenyeret és a halat, hogy mindenki jól lakhasson. Természetesen azok, akik nem hisznek a csodákban, igyekeznek mindenfélét beleolvasni a történetbe, csak hogy ne kelljen elfogadniuk azt, hogy itt valóban csoda történt. Az igéből azt is tudjuk, hogy az 5 kenyér és a 2 hal egy kisfiútól származott, akinek ezt valószínűleg az édesanyja csomagolta ebédre. A tanítványok arra kérik Jézust, hogy bocsássa el a tömeget, hogy a közeli falvakban tudjanak maguknak ennivalót vásárolni. Jézus azonban azt mondta, hogy nem bocsájtom el őket, nehogy útközben elájuljanak, mert még valami bajuk esik. Inkább tietessétek meg őket. A tanítványok persze úgy érzik, hogy ez teljességgel lehetetlen, és csodálkozva mondják, hogy még ha több 10000 forint értékben is lenne nálunk kenyér, akkor sem lenne elég ekkora tömeg megvendégeléséhez. Jézus ekkor megkérdezte a tanítványokat, hogy mi van náluk. Erre András előállt ezzel a kisfiúval, akinél volt 5 kenyér és 2 hal. De a tanítványok maguk is látták, hogy ennyi nem elég egy ilyen hatalmas tömegnek. A kisfiú azonban odaadta a nála levő kenyereket és a 2 halat Jézusnak, aki megáldotta azt, megtörte a kenyeret, és utána szétosztották az emberek között. Sokan úgy próbálták magyarázni ezt a csodát, hogy szerintük az emberek abban az időben hordtak maguknál kenyeret és halat, amelyet általában a ruhájuk ujjában rejtettek el, és úgy szállították. Szerintük tehát, amikor leült az a sok ezer ember, senki nem volt hajlandó elővenni a saját halát és kenyerét, mert nem akarta azt a többiekkel megosztani. Amikor azonban a kisfiú előállt a kenyérrel és a hallal, akkor mindenki elámult a nagy lelkűségén, és ez az egész tömeget arra indította, hogy többé ne rejtegessék a náluk levő ennivalót. Vagyis mindenki elővette azt, ami nála volt, és így mindenki jól lakott. Egyesek szerint tehát nem több ez, mint a tömegeket megmozgató nagy lelkű kisfiú története, pedig egyértelmű, hogy ez nem így történt. Jézus azután nyomban kényszerítette tanítványait, hogy szálljanak hajóba és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. Fontos észrevenni, hogy Jézusnak nagyon nehéz napja volt. Először is hírt kapott arról, hogy Herodes milyen szörnyűséges úton végezte ki unokatestvérét, Keresztelő Jánost. Ennek hallatán szükségét érezte annak, hogy egy kicsit egyedül legyen. Ezért hajóra szállt és egy lakatlan helyre távozott. Átment a Galileai tenger másik partjára, amikor azonban az emberek ezt meglátták, utána rohantak a parton, úgyhogy amikor Jézus partot ért, már az emberek is ott várták őt hatalmas tömegben. Jézus tehát a nap hátra levő részét a sokasággal töltötte, és folyamatosan szolgált feléjük. Érzelmileg nagyon kimerítő lehetett számára ez a nap, mindenekelőtt Keresztelő János miatt. De a nap végére valószínűleg fizikailag is nagyon elfáradhatott, hiszen egész nap a sokassággal volt, megetette őket, szolgált feléjük, majd útjára engedte őket. Egy ilyen nap után azt gondolná az ember, hogy most jön a jól megérdemelt pihenés. Jézus azonban nem a pihenést választotta, hanem ehelyett felment a hegyre, hogy ott imádkozzon. Ebből is láthatjuk, hogy milyen fontos volt Jézus számára az imádság. Hogyha egy fárasztó nap után Jézus, aki Isten fia volt, szükségét érezte annak, hogy félrevonuljon és imádkozzon, hogy erőt kérjen az atyától, mennyivel inkább van nekünk szükségünk arra, hogy Isten elé menjünk imádságban, és hagyjuk, hogy ő megerősítsen bennünket. Jézus egészen biztosan fáradt volt, és világi szemmel nézve sokkal logikusabb lett volna, ha lepihen. Ő azonban elvonult imádkozni, és egy másik evangélium azt is elárulja nekünk, hogy egész éjjel imádkozott. És ahogy imádkozott, megerősödött. Ugyanígy Isten minket is megerősít imádság közben. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hánykódott, mert ellenszél volt. Mindenképpen érdemes tudni, hogy a Genezáret völgyben, amely a földközi tenger és a galileai tenger között helyezkedik el, mindig rendkívül erős szél fúj, amely a földközi tenger felől érkezik, és bizony felkorbácsolja a galileai tenger hullámait is. Ahogy tehát a tanítványok Gadara környékéről Kapernaum felé igyekeztek a tavon, egy nagyon komoly ellenszéllel volt dolguk. Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy nagyon küzdöttek a hullámokkal. A negyedik éjszakai őrváltáskor, vagyis már majdnem reggel volt, odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértett, és ilyettükben felkiáltottak. Ekkor az impulzív Péter így szólt hozzá. Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Mire ő így szólt. Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, kiragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Bámulatos ez a történet. Úgy látszik, hogy Péter valóban a vízen járt addig, amíg Jézuson tartotta a szemét. Amikor azonban levette a szemét Jézusról, és a körülményeire tekintett, valószínűleg rádöbbent arra, hogy viharos még a tenger körülötte, vagy az is lehetséges, hogy arcul csapta őt egy hullám, és akkor hirtelen feleszmélt és arra gondolt. Mit is csinálok én itt? Amint levette tehát a szemét Jézusról, elkezdett süllyedni. Szinte hallom, amint Jézus nagyon kedvesen és nevetve azt mondja neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nagyon fontos leckét tanulhatunk meg Péter esetéből. Mégpedig azt, hogy mennyire fontos az, hogy a szemünket mindig az Úron tartsuk. Pedig olyan könnyű levenni a szemünket Jézusról és a körülményeinkre figyelni. Amikor a hullámokra kezdünk koncentrálni és a problémáinkra nézünk, süllyedni kezdünk. Minden nap tartogat számunkra olyan kihívásokat és nehézségeket, amelyektől elvileg elsüllyedhetnénk, ha megijedünk tőlük és levesszük szemünket az Úrról. De ne vegyük le róla a szemünket, mert ő ura a tengereknek, a hullámoknak és a szélnek is. Amíg Péter Jézuson tartotta a szemét, még a csapkodó hullámok között is tudott járni a vízen, de amint levette Jézusról a szemét, elsüllyedt. Mégis olyan jó volt látni azt, hogy Péter azonnal tudta, hogy kihez forduljon segítségért, amint süllyedni kezdett. Jézushoz kiáltott, hogy Uram, ments meg! Bizony velem is gyakran megtörtént, hogy süllyedni kezdtem, és Jézust hívtam segítségül. Ő pedig mindig jött és kegyelmesen segített. Ó, kicsiny hitű, miért kételkedtél? A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy. Krisztus isteni hatalmának bámulatos megnyilvánulását láthatták. Átkelve a túlsó partra, Genezáret földjére érkeztek. Amikor felismerték őt a helység lakói, embereket küldtek az egész környékre, és odavittek hozzá minden beteget, és kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét megérinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Ne feledjük azonban, hogy Jézusnak nem volt varázsköpenye, amit ha valaki megérintett, akkor automatikusan meggyógyult. Az emberek a hitük miatt gyógyultak meg. Miközben megérintették ruhája szegélyét, kinyilatkoztatták, és megvallották hitüket. Létezik egy passzív hit, ha egyáltalán lehet ilyet mondani. Ez alatt azt értem, hogy tudati szinten elhisszük azt, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen, és hogy ő bármit meg tud tenni. és azt hiszem legtöbben ebbe a csoportba tartozunk. Például, hogyha valamilyen betegségben szenvedek, és odajön hozzám valaki, és azt mondja, hogy Isten meg tud téged gyógyítani, akkor én is azt mondom, hogy hát igen, igen, én tudom, hogy így van. Vagy amikor ellátogatok egy kórházba, és látom, hogy nagyon sok ember kritikus állapotban van, akkor azt tudom mondani nekik, hogy Isten meg tudja őket gyógyítani. És én ezt teljes szívemből hiszem is. De valahogy más lenne, ha azt mondhatnánk, és ezáltal valóban aktiválódna a hitünk, hogy Isten meg tud gyógyítani itt és most. Azok az emberek is, akik odamentek és megérintették Jézus ruháját, kinyilatkoztatták ezzel a hitüket. Kifejezésre juttatták azt, amit mindvégig is gondoltak, hogy ha én odamegyek és megérintem Jézus ruhájának szegélyét, akkor egészen biztosan meggyógyulok. És ez így is történt. Az Ószövetségben több helyen is láthatjuk azt, hogy az embereknek lehetőségük nyílt arra, hogy ehhez hasonló módon kifejezésre juttassák a hitüket. És különböző módokon Jézus is lehetőséget biztosított erre az embereknek. Például, amikor sárral kente meg a vakember szemét, és utána azt mondta neki, hogy most menj és mosd le a sarat a szemedről, és akkor látni fogsz. Lehetőséget biztosított a férfi számára azáltal, hogy ha ő valóban elmegy, engedelmeskedik Jézusnak, és lemossa a sarat a szeméről, ezzel kinyilvánítja a hitét. Ugyanezt látjuk az Ószövetségben is, amikor Elizeus próféta azt mondta Námánnak, hogy 7-szer mártozzon meg a Jordánban. Ezáltal Námánnak ugyanúgy alkalma nyílt hitének kinyilatkoztatására. Az apostolok cselekedeteiben is láthatjuk, hogy Pál apostol kötényét és egyes ruhadarabjait is elvitték az emberek, és amikor a betegekre helyezték azokat, akkor ők meggyógyultak. És Péter esetében is ugyanezt látjuk az apostolok cselekedeteiben. Amikor megtudták, hogy Péter arra fog menni, akkor a betegeket kifektették az út szélére, és amikor rájuk vetődött Péter árnyéka, akkor a betegek meggyógyultak. Megint csak miért? Azért, mert hittek abban, hogy ha Péter árnyéka rájuk vetődik, akkor meggyógyulnak. Így módon ki tudták nyilatkoztatni saját hitüket. Tehát a mi esetünkben is nagyon fontos, hogy legyen alkalmunk kinyilatkoztatni, kifejezésre juttatni hitünket, úgy, mint ezek az emberek, akik hittek benne, hogy amikor megérintik Jézus ruháját, akkor meggyógyulnak. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz. Figyeljük meg, hogy ezek a farizeusok és írástudók nagyon messziről, Jeruzsálemből érkeztek, hiszen Jézus ekkor Galileában volt. Ezek a farizeusok és írástudók képesek voltak egy hetet utazni Jeruzsálemből, hogy Jézussal beszélgethessenek és tesztelhessék őt. Így faggatták. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Ne feledjük, hogy a zsidóknak írott törvényeiken kívül voltak olyan hagyományaik is, amelyek az idők során alakultak ki. Ezek ugyan nem voltak írásba foglalva, de olyannyira meggyökereztek a mindennapi életükben, hogy gyakran az írott törvényeknél is feljebb valónak tekintették őket. Napjainkban is sokszor tapasztalhatjuk, hogy egy-egy hagyomány olyan mértékben meggyökerezik egy kultúrában, és olyan mértékben része lesz a mindennapi életünknek, hogy egy idő után rendkívül nehéz lesz szakítani vele. Jézus azonban nem volt hajlandó alávetni magát a hagyományoknak. Ezen felül még a zsidók kezében ott volt a Talmud is, amely több köteten át magyarázta a zsidó törvényeket és szokásokat. Látható tehát, hogy a zsidók nagyon sok hagyománnyal rendelkeztek. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát, ugyanis mikor étkeznek, nem mossák meg a kezüket? Ebből természetesen ne vonjuk le azt a következtetést azonnal, hogy a tanítványok soha nem tisztálkodtak. Ugyanis a zsidó hagyományok szerint voltak bizonyos dolgok, amelyek tisztátalanná tettek egy embert, és amikor valaki tisztátalanná vált, akkor nem léphetett be a templomba. És mitől vált valaki tisztátalanná? Például attól, hogy valami tisztátalan dolgot érintett meg. Sőt, mi több, ha valami olyant érintett meg az ember, amely korábban egy tisztátalan dologhoz ért, akkor maga az ember is tisztátalanná vált ettől. A zsidók szemében a pogányok is tisztátalanok voltak. Így hát, amikor a pogányok jártak-keltek a poros úton, és ott maradt a lábnyomuk a porban, akkor bizony a pornak azon része, amelyhez a pogányok hozzáértek, szintén tisztátalannak minősült. Tehát ha egy zsidó arra járt és elvileg a pogány lábnyomaiba taposott, akkor ő maga is tisztátalanná vált. Ezért vált a tisztálkodás egy rendkívül fontos hagyománnyá a zsidók számára. Az is pontosan meg volt határozva, hogy hogyan kell tisztálkodni és hogyan kell megfelelően mosakodni ahhoz, hogy az ember valóban megtisztulhasson a tisztátalanságától. Ezt a rituális tisztálkodást természetesen étkezés előtt is el kellett végezni, hiszen ha az ember tisztátalan kézzel nyúlt az ételéhez, akkor tisztátalan ételt evett, és maga is tisztátalanná vált. Ez a tisztálkodási szertartás a következőképpen zajlott. Az ember először kinyújtva magasba kellett emelje mindkét kezét, majd mindkét tenyerére vizet öntöttek. Nagyon fontos volt, hogy ez a víz csak a csuklójáig jusson el, és utána a csuklójánál lecsöpögjön a földre. Ez a víz nem érhetett hozzá máshol a testéhez, hiszen tisztátalan volt, mert abban mosta meg korábban a kezét. A következő lépésben ismét ki kellett nyújtani a kezét, csak most lefelé, a föld felé nyújtotta ki, és a felkarjától öntötték a vizet a kezére azért, hogy a felkarjáról és az alkarjáról is lemossák a tisztátalanságot. Miután ez is megvolt, az ember az ujjait is külön még egyszer megmosta, hogy így a víz által okozott tisztátalanságnak a legkisebb nyomai is eltűnjenek a kezéről. A tanítványok azonban nem vetették alá magukat ennek a szertartásnak, hanem egyszerűen csak nekiestek a kenyérnek és megették azt. Ez a fajta mosakodási szertartás nem volt írásba foglalva. Ezt a farizeusok találták ki, és az idők során íratlan hagyományaik részévé vált. Emiatt fel voltak háborodva, hogy Jézus tanítványai nem követik ezeket a szabályokat, és ezért kérdezik azt, hogy miért van az, hogy a te tanítványaid megszegik az ősök hagyományát? Jézus egyszer és mindenkorra elmondja, hogy ő mit is gondol ezekről az emberalkotta hagyományokról. Így válaszolt nekik. Ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományaitokért az Isten parancsolatát? Nem azt mondja, hogy ők egy újabb hagyományt szegnek meg, hanem hogy Isten parancsolatát szegik meg. Fontos, hogy mi is nagyon óvatosak legyünk ezzel kapcsolatban, mert még a gyülekezeten belül is kialakíthatunk olyan hagyományokat, és ragaszkodhatunk olyan hagyományokhoz, amelyek esetleg megszegik Isten parancsolatait. Emlékszem, egyszer egy hölgy Missouri államból látogatott ide hozzánk a Costa Mesa-i gyülekezetbe. Éppen itt járt Dél-Kaliforniában, és a barátai elhívták őt a gyülekezetbe. Otthon Missouriban egy evangélikus gyülekezetet látogatott. Jól emlékszem, hogy az Isten tisztelet végén odajött hozzám, olyan dühös volt, hogy szinte remegett, és ezt kérdezte tőlem. Amikor ön imádkozott, miért nem fordult az oltár felé? Először nem is igazán értettem a kérdést, de utána megismételte azt. Így válaszoltam neki. Azért nem, mert nem hiszem, hogy Jézus ott lakik az oltárban. Bizony ilyenek az emberalkotta hagyományok. Valaki más esetleg megkérdezhetné azt, hogy amikor imádkoztál, miért nem fordultál Jézus szobra felé? Pedig pontosan azzal szegték meg Isten parancsát, hogy Jézus szobor van a templomukban, hiszen Isten azt parancsolja nekünk, hogy ne készítsünk emberkéz alkotta szobrokat Istenről. A farizeusok tehát eljutottak oda, hogy sokkal fontosabbak voltak számukra a saját hagyományaik, mint Isten parancsolatai. Jézus így folytatja. Isten ezt mondta. Tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját, anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok. Ha valaki ezt mondja anyjának vagy apjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenné Isten igéjét a ti hagyományaitokért. Az igében tehát Isten egyértelműen azt mondja nekünk, hogy tiszteljük apánkat és anyánkat, és ne gyalázzuk őket. A farizeusok azonban kitalálták, hogy egy esetben szabad gyalázni anyánkat és apánkat, hogyha közben azt mondjuk, hogy ez az ő javukra válik. Amíg tehát hozzátesszük, hogy ezt azért teszem, mert a ti javatokra válik, addig nem kell figyelembe venni a törvényt és azt, amit Isten mond erről. Jézus rámutat arra, hogy a saját hagyományukkal tulajdonképpen megszegték és érvénytelenné tették Isten parancsát. Jézus nagyon őszintén és nyíltan beszél a farizeusokkal, és így folytatja. Képmutatók. Találóan profétált rólatok Ézsaiás. Ez a nép csak ajkával tisztel engem, szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az egyházon belül is azt láthatjuk, hogy sok helyen saját dogmatikát alakítanak ki, amely gyakran Isten igéjénél és Isten parancsainál is feljebb való, ugyanúgy, ahogy azt a farizeusok hagyományai esetében láthatjuk. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. És itt látni fogjuk, hogy Jézus minden köntörfalazás nélkül a fejükre borítja saját hagyományaikat. Halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzálépve megkérdezték tőle. Tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoztak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt. Minden palántát, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. A világban tehát nőnek olyan palánták is, amelyeket nem az atya ültetett, és ezeket ki fogják gyomlálni. De vegyük észre, hogy mit mond még nekik Jézus. Hagyjátok őket! Azaz nem a ti dolgotok ezeket kigyomlálni. Világtalanok vakvezetői. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Péter ekkor ezt kérte. Magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Melyik példázatra is gondol itt Péter? Arra, amikor Jézus azt mondta, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná. Péter tehát arra kéri Jézust, hogy magyarázza meg, hogy mit akart ezzel mondani. Ő pedig így szólt. Még ti is értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Nem kell tehát mosakodási szertartásnak kitenni magatokat minden étkezés előtt, mert nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján. Ami azonban kijön a szájból, megmutatja, hogy az embernek mi van a szívében, mert a szánkon az jön ki, ami a szívünkben van. A keserűség, a düh és a harag. És amint hangot adunk ezeknek, ezek tesznek bennünket igazán tisztátalanná. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon környékére. Tírus és Szidon már Fönícia területén helyezkedett el. Így azt látjuk, hogy Jézus egyre inkább kivonul a szintisztán zsidók lakta területekről. És ekkor egy kánaáni, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. A tanítványok tehát kérték Jézust, hogy tegyen már valamit vele, mert idegesítette őket ez az asszony. Jézus azonban ezt mondta. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram. De hisz a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ahogy ezt olvassuk, úgy tűnik, hogy Jézus nagyon hidegen és elutasítóan, sőt majdhogy nem sértően bánik ezzel az asszonnyal. Viszont néhány dolgot itt mindenképpen le kell szögeznünk. Először is azt, hogy Jézus kezdetektől fogva tudta, hogy meg fogja gyógyítani ennek az asszonynak a lányát, hiszen Jézus mindent tud. Jézus pontosan tudja, hogy kinek mi van a szívében, és belelátott ennek az asszonynak a szívébe is. Látta, hogy mekkora hit van ebben az asszonyban, és azért mondta, amit mondott, hogy nagyon ügyesen elvezesse ezt az asszonyt arra a pontra, ahol ő majd meg tudja vallani a hitét Jézusnak. Jézus tehát először nem válaszolt ennek az asszonynak, nem szólt semmit. Az asszony azonban nem hagyta magát. Kitartott, és annyira kitartó volt, hogy a tanítványok már Jézushoz kellett oda menjenek, és kérni kezdték, hogy tegyen már valamit, mert annyira idegesítette őket ez az asszony. Jézus a következőket mondta. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Biztos vagyok benne, hogy az asszony is jól hallotta ezt, de még ekkor sem adta fel, bár Jézus így szólt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét. Itt Izrael gyermekeire gondolt. A héber nyelvben a kutyákra két különböző szót használtak. A zsidók gyakran a pogányokat is kutyáknak nevezték, és ez egy nagyon kemény, pejoratív jelentést hordozó kifejezés volt. Hozzá kell tennünk, hogy a héber nyelvben nem voltak szitok szavak. Szerintem bámulatos az, hogy a zsidó nyelvben nincsenek olyan szavak, amelyekkel káromkodni lehetne. Ha tehát egy zsidó ember káromkodni akar, akkor ezt más nyelven kell tegye, mert a héber nyelvben erre nem talál alkalmas szavakat. Amikor azonban a zsidók valakiről azt mondták, hogy kutya, az egy nagyon erős negatív jelentést hordozó szó volt, és gyakran mondták a nem zsidókra, hogy pogány kutyák. De miért éppen kutyákat mondtak? Mert abban az időben sok kóbor kutya volt, amelyek falkákba verődtek és rátámadtak az emberekre. Ezek nagyon veszélyesek voltak, és mindenki utálta őket. Ezért hordozott abban a korban a kutya egy ilyen pejoratív jelentést. A héberben egy másik szót is használtak a kutyára, amely valójában egy kiskutyát jelentett. Ezek a kiskutyák ott voltak az asztal körül, amikor például a gyerekek vacsoráztak. Abban az időben az étkezéshez még nem használtak evőeszközöket, hanem kézzel ettek, és miután befejezték az étkezést, egy kenyérdarabba törölték meg a kezüket. Ezzel törölték le a zsírt és a maradékot a kezükről. Utána általában fogták ezt a kenyérdarabkát, és odadobták a kiskutyáknak az asztal alá. Amikor tehát Jézus azt mondja, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak, akkor mindenki értette abban a kultúrában, hogy miről van szó. Az asszony viszont így felelt. Úgy van, uram. De hisz a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. És erre Jézus azt mondta. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Az asszony hite volt az, amely szóra bírta Jézust, és amely megtörte látszólagos vonakodását az asszonynak nyújtandó segítséggel kapcsolatban. A hit tehát ismét győzedelmeskedett. Itt egy nagyon elkeseredett anyát látunk, és közületek is sokan elkeseredve ülnek itt, mert lányaitok rossz úton járnak. Lehet, hogy nem gonosz lélek gyötri a lányaitokat, de valószínűleg ti is el vagytok keseredve, úgy, mint ez az asszony. Hát ti is legyetek olyan kitartóak, mint ez az asszony. Ő odament Jézushoz, és addig nem volt hajlandó elmenni, amíg Jézus nem segített neki. Legyetek ti is ilyen kitartóak, hiszen ennek az asszonynak a hite végül győzedelmeskedett. És mit is mondott neki Jézus? Asszony, nagy a te hited. Érdekes, hogy a római századosnak is ezt mondta. Jézus azután eltávozott onnan, elment a galileai tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, és ő meggyógyította őket. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok épek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Jézus pedig akkor odahívta tanítványait, és így szólt. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Éhesen pedig nem akarom őket elbocsátani, nehogy kidőljenek az úton. Tanítványai így válaszoltak. Honnan volna itt a pusztában annyi kenyerünk, hogy jól lakassunk ekkora sokaságot? Jézus megkérdezte tőlük. Hány kenyeretek van? Ők így feleltek. 7 és egy kevés halunk. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. Azután vette a 7 kenyeret és a halat, hálát adott, megtörte és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradékokat 7 telekosárral. 4000 férfi volt, aki evett, asszonyokat és a gyermekeket nem is számítva. Ezután elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Magadán városa körülbelül 3 kilométerre feküdt Kapernaumtól déli irányba. A régészek meg is találták ennek a városnak a maradványait, ahonnan többek között Mária Magdolna is származott. De úgy tűnik, hogy valaki figyelmetlenül olvasta el a Bibliát. Ugyanis egy templomot emeltek Magadán város romjainál, amelyet a kenyér és hal templomának neveztek el, azt állítva, hogy Jézus pontosan azon a helyen vendégelte meg a 4000 embert. De az ige itt azt mondja, hogy Jézus elbocsátotta a sokaságot, beszállt a hajóba, és lement Magadán vidékére. Tehát Magadán vidékére csak azután érkezett, hogy megvendégelte a 4000-es tömeget. Ha azonban ellátogatunk Izraelbe, biztosan ide is elvisznek bennünket. Sokan ugyanis váltig állítják, hogy a 4000 ember megvendégelésére ott került sor Magadán városában, éppen azon a helyen, ahol ma a templom áll.